Szeretném, hogyha odalapoznátok az első korintusi levélre, második fejezet. Nagyon sok minden van itt, a korintusi levélnek van egy dinamikája, és ahogy itt elindul a korintusi levél, egyes, és főleg a kettes fejezet nekem az egyik kedvencem, hadd mondjam ezt. Itt Pál apostol elmondja azt, hogy ő hogyan csinálja a dolgokat. Elmondja azt nagyon nagy határozottsággal, hogy miről beszél, hogy a megfeszített Krisztus prédikája, és hogy azt ő hogyan csinálja. Nagyon-nagyon nagy nyíltsággal, határozottsággal egyértelműen kijelenti azt, hogy mi az, amit ő végez. És én úgy hiszem, hogy itt ebben van valami, amit nekünk meg kell ragadni, olyannyira kell megragadni, hogy ezt szemünk előtt is kell tartanunk mindig, amikor gyülekezetbe jövünk, gyülekezetben szolgálunk, végezzük a feladatunkat a Krisztusban, hogy ezt valahogy szem előtt tartva mi is így csináljuk, mert hogyha ettől eltévedünk, vagy eltévejedünk, vagy nagyon messzire sodródunk, akkor csupán csak az intellektusnak a felszínét súroljuk, akkor csak az emberi elmének szólunk és elmének prédikálunk, miközben Pál apostol azt mondja, hogy hirdeti a megfeszítettet, de nem csupán úgy, hogy azzal megérintse az elmét, megérintse a gondolkozásmódot, ami egyébként rendkívül fontos, és nem ezzel nem beszélek, hanem úgy, hogy megérintse a szívet, megérintse a szellemet, és elmondja azt, hogy ezt hogyan csinálja. A Szent Szellem által. Ha a Szent Szellemet kihagyjuk a szolgálatunkból, ha a Szent Szellemet kihagyjuk az életünkből, ha a Szent Szellemet kihagyjuk a keresztényi hétköznapjainkból, akkor erőtlenekké válunk. Az evangélium, az a kegyelemnek az evangéliuma. Ezt Pál apostol is mondja, végigvonul ez a római levélen, és gyakorlatilag az egész új szövetségem. Sőt, a kegyelem istene volt Isten az Ószövetség ideje alatt is. De ez nyilvánvalóvá vált Krisztusban, hogy a kegyelem eljött, de ugyanakkor a kegyelem evangélia, illetve az evangélium, az az erőnek is az evangéliuma, mégpedig Isten erejének, a szellem erejének az evangéliuma, és szeretném itt a kettes fejezet egyes versét olvasni Isten igéjét. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem azért mentem, hogy nagy ékeszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek. És az én beszédem, és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek kitető beszédeiben, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában állott. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Mondj erre egy áment. Ez itt Isten igéje, és úgy hiszem, hogy ez itt egy vezérvonal, úgy hiszem, hogy ez itt egy olyan kijelentés Pál apostol szájából, amit gyakorolt az összes korai tanítvány, a 12, illetve hát az apostolok cselekedeteiből olvassuk, hogy Péter sem a fejéből beszélt. István sem csak úgy beszélt, és próbált a filozófia és az értelem és a bölcselkedő, ahogy igen mondja, a görögök féle filozófikus eszmefuttatásokkal hatást gyakorolni a másiknak az elméjére, hanem egyszerűen hirdette az igét, ami önmagában elegendő arra, hogy meggyőzze a másikat. Nem kell nekünk túl bölcselkedni, nem kell nekünk túl okoskodni dolgokat, mert egyszerűen az ige fel van kenve. És ami el tudja végezni a munkát a te szívedben, és az én szívemben, az nem más, mint maga Isten. Mi sokszor olyanok vagyunk, hogy szeretnénk a másiknak odaadni valami olyasmit, amit mi értünk, de ő egyszerűen nincs abban az állapotban, hogy meg tudja azt fogni, be tudja fogni, el tudja fogadni, és egyszerűen nem érti azt, hogy mi miről beszélünk a keresztény nyelvezetünkben. Sokszor eltévesztettük itt, de Pál apostol itt nagyon jól mondja, hogy nem csupán emberi, illetve egyáltalán nem emberi bölcselkedéssel hirdette ő a megfeszített Krisztust, hanem úgy hirdette őt, olvasom még egyszer, mert ennél szebben nem tudom elmondani, de hogy Isten igéjét elmondja, és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában állott. És itt figyelj, van két kifejezés arra, hogy mond valamit. Úgy kezdődik ez az igevers, hogy az én beszédem és az én prédikálásom. Mi a különbség? Mi a különbség? Én ezt kérdeztem magamtól tegnap, hogy mi a különbség? Amikor prédikálok és beszélek, akkor is szólom az igét, akkor is az igét mondom, és amikor beszélek, akkor is az igét mondom. Két különféle, vagy különböző szó van itt a görögben, és amikor itt azt mondja Pál apostol, hogy az én beszédem, akkor azt mondja, az én logoszom. Itt a logosz szó szerepel, ami azt jelenti szó szerint, hogy szó. Az én szavam hozzátok, amit én mondok neked, és a prédikálásom, tehát amit én mondok neked, és az én prédikálásom, nem emberi bölcsesség, nem okfejtések, nem filozófiai, pszichés, lélek, csupán csak lélekre ható elmefuttatás, amit mondok nektek, hanem a szellemnek az erejével közlöm azt nektek, és nem csupán csak a szellemnek az erejével, hanem be is mutatom azt az erőt nektek, ami Istenben van, és amit a szellem hordoz. Ugye itt az erő szó, az a dynamis erő, és itt gyakorlatilag azt is mutatja, hogy bemutatom nektek azokat a csodákat, amiket a szellem ereje képes elvégezni. Még egyszer. És az én beszédem, és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában állott. Szellemnek és erőnek megmutatásában állott. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kifejezés, egy kijelentés itt, hogy a szellemnek és erőnek megmutatásában állott. Én úgy hirdettem nektek az igét, hogy abban van kraft, abban van erő. Nem úgy, mint a farizeusok hatalom nélkül. És ugye ez az, ami megkülönböztette Jézus is a farizeusoktól, és ami miatt sokan követték őt, az az, hogy máshogy beszélt, mint a farizeusok. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Úgy beszélt, mint akinek tekintélye van. Úgy beszélt, mint aki mögött van valami, vagy van valaki. Tehát nem csak a intellektusának a bölcsességéből szólt, hanem volt valami természet fölötti, ami mögötte állt, aki benne volt, aki felette volt, aki körbevette őt. És ez érzékelhető. Ez érzékelhető, hogyha valaki szól, akkor lehet érzékelni, hogy a szellem által szól, vagy csupán az elmebeli intellektusnak, a lelkének a felturbózott és okos és bölcs saját forrásából szól. Úgyhogy ami miatt ezt most így előhoztam, az az, hogy a mai napon a Szent Szellemnek a vezetéséről szeretnék beszélni. Szeretnék prédikálni arról és tanítani, hogy hogyan kell követni a Szent Szellemet, hogyan tudunk mi is ilyenekké válni, és hogyan tudjuk még inkább beteljesíteni azt, hogy ilyenekké váljunk. Természetesen nem lesz mindenki Pál apostol. Nem mindenki ugyanazt fogja végig futni azt a pályát, hisz mindannyian egyediek vagyunk, mindannyian az Úr számára különlegesek vagyunk, mindannyian olyan emberek vagyunk, akiknek van szelleme, lelke, teste, valamilyen értelemben hasonlatosok vagyunk Pál apostolhoz, és ő is ember volt. Őnek is meg kellett tanulni azt, és működtetni, és alkalmazni azt, hogy a szelleme uralkodjon a lelke és a teste felett. És nagyon őszinte ember volt. A 7. fejezetben olvassuk itt azt, hogy egyszerűen vívódik, hogy van a külső embere, van a belső embere, de ne menjünk olyan messzire el, hanem olvasom itt a következő igeverset, az 5-öst még egyszer, hogy miért is teszi ezt Pál apostol így, ahogy teszi, miért vezeti így őt a Szent Szellem, és miért van az, hogy gyakorlatilag Jézus is ugyanezt tette, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Hogy a te hited ne emberi bölcsességen, ne az embereknek a meggyőző képességén, a nagy szónoki tehetségen, hogy valaki olyan jól el tudja magát adni, ne ezen múljon az, hogy te milyen irányba haladsz az életben, vagy mit fogsz csinálni az életben, vagy mennyire fogsz stabil lábakon állni, ne ezen alapodjon az életed, hanem valóban Istennek az erején. Ezeken nyugodjon, hogy a ti hitetek ne emberi bölcsesség, igen, hanem Isten erején nyugodjék. A következő pár igében, amit most ki fogok hagyni, van egy-két nagyon kardinális dolog még, de szeretném, odaugranánk a 12. igeversre, és innen olvasom egészen a 16-osig az igét. Mert ez vonatkozik, vagy tartozik a mai alkalomra. Mert mi nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet. Hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít, szellemiekhez szellemieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Halleluja! Nagyon sok minden van ebben a pár igében. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mai alkalommal mi és hogyan fog ebből előjönni és kijönni. Nagyon szeretném, és ismétlem egy picit magam, hogyha ez a mai üzenet, és egyébként minden üzenet, nem csak az elmédet és a fejedet érintené meg, a gondolkozásmódodat csupán önmagában, hanem a szívedet, minden este az egész valódat. És szeretném, hogyha tudnád azt, hogy arra vagy elhívva, hogy Isten Szent Szellemét kövesd, hogy vele szorosan együtt járjál, mert ő az, aki képes téged továbbvinni, ő az, aki képes téged szabaddá tenni, és ő az, aki képes téged elvezetni olyan helyekre, ahova saját magadtól soha nem érnél el, és nem tudnál elmenni. A Szent Szellemnek a mint ajándéka, hogy jelen van bennünk, hogy jelen van körülöttünk, jelen van felettünk, egy olyan erőforrás, egy olyan lehetőség, amiről, illetve akiről úgy gondolom, hogy ezeket a lehetőségeket nagyon sokszor, nagyon kis mértékben használjuk ki. Ő sokkal inkább szeretne bennünket a saját maga közelségében, és úgy hiszem, hogy van hova fejlődnünk, és van mit tanulnunk abban, hogy hogyan kövessük őt. Most az, hogy hogyan kövessük őt, és hogyan halljuk meg az ő hangját, ez egyébként nem annyira nagyon bonyolult. Egyébként ez nem annyira nagyon misztifikált, különleges, elvont és varázslatos dolog meghallani az ő hangját. Hisz mi az ő gyermekei vagyunk, mi az ő legelőjének nyája vagyunk, ahogy fogalmaz az ige, ahogy Jézus mondja, hogy ő a pásztor, és az ő juhai hallják az ő hangját. Tehát nem olyan bonyolult, hogyha ő azt mondja, hogy képesek vagyunk meghallani az ő hangját, akkor mi ne gondolkozzunk úgy, hogy ez nekünk annyira nagyon nehéz. Ne gondolkozzunk úgy, hogy ez olyan nagyon, hú, de mennyire fel kell ehhez növekedni. Természetesen vannak ennek mélységei, és vannak ennek speciális esetei, hogy Isten szelleme hogyan vezet bennünket, de van egy fő pont, ami a leggyakrabban előforduló dolog, ahogy Isten szelleme vezet minket, ez pedig az a bizonyosság, ami ott ugye belül van. Erről nagyon sokat hallottatok már. Az igét fel is fogom olvasni ehhez. Sőt, oda is lapozhatunk, egyből fel is olvashatjuk a Római Levél 8. fejezetében. Pál apostol hasonló dolgokat beszél egyébként a szellem, lélek, test dolgairól értekezik és ad kijelentéseket abban a fejezetben is. Tehát a Róma 8-ban a 14-es verstől azt olvassuk, hogy mert akiket Isten szellembe vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá atyám. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy Isten gyermekei vagyunk. Hányan tudjátok ti, hogy Istennek a gyermeke vagy? Hányatoknak volt egy szellemi megtapasztalása azzal kapcsolatban, hogy újjászületett ott bent, hogy valami ott megváltozott? Ez nem egy érzés, én úgy hiszem. És amikor a szellem vezetéséről beszélünk, akkor nagyon könnyen el tudjuk téveszteni, mert ha arra várunk, hogy valami érzést akarunk kapni, vagy valami érzést akarunk látni, megfogni, megtapasztalni, keresni, akkor az el tud bennünket vinni a rossz útra, mert amikor a szellem vezetéséről beszélünk, akkor nem arról beszélünk, hogy vannak saját vágyaink, vannak kívánságaink, vannak saját forrásból jövő céljaink, és ezt annyira nagyon érzem, hogy ezt kellene, vagy ezt akarom csinálni, és akkor jön egy keresztény tanítás, Isten szelleme, hogy vezet, és akkor ezt összepárosítom, és azt mondom, hogy hát, amit én akarok, amit én elterveztem, ahogy én érzem, ahogy én érzem, na, az Isten szellemének a vezetése. És ez nem biztos, hogy így van. Hogy amit te érzel, az megegyezik azzal, amit Isten mondani, vagy mutatni akar, vagy amilyen irányba akar téged vezetni. Van, hogy párhuzamban van a kettő, van, hogy így szorosan együtt jár a kettő, de nem feltétlenül van ez így. Na, de kicsit megint magam elé szaladtam. A Szent Szellemről vajon mit tudunk? Ki ő? Honnan van ő? Mi volt a szerepe Jézus idejében? Mit tud ő, mit nem tud ő? Időnként néha csak elgondolkoznánk ezen, az sokat segíten nekünk abban, hogy érzékenyebbek legyünk őre. Ő vajon mindent tud-e úgy, mint ahogy az Atya mindent tud? Az ige egyértelműen kijelenti, hogy az Atya és Jézus egyek. Jézus és a Szent Szellem egyek. A Szent Szellem és az Atya egyek. Ő az isteni hármasának egy olyan személye, aki kicsit a háttérben van szorítva, mert nehezen megfogható. Mert nem fizikailag nem érzékelhető. Nem látható. Mert az Atyát el tudjuk képzelni, van némi nemű leírás a Jelenések könyvében róla, és hogy ott ül a trónon, és mindenféle ősz, hosszú szakállal, meg palástal elképzeljük őt. Még ha tévesen is, de el tudjuk őt képzelni. Jézusról lehet valami képünk, hogy egy zsidó férfi, egy 30-as, 80 kilós, jó kiállású, ékeszólású azért, meg olyan oda teszi a mondani valót, amikor kell, és el tudjuk képzelni, hogy ő beteget gyógyította, hogy kiosztotta a farizeusokat, el tudjuk képzelni, hogy kiűzte a templomból a pénzváltókat, el tudjuk képzelni az olajfák hegyén, hogy imádkozik Jeruzsálem felett, el tudjuk képzelni a könnyeit, el tudjuk képzelni a keresztre feszítését, na de a Szent Szellemet, őt hogyan képzeljük el? Pedig ő is személy. És ez olyan megfoghatatlan, és olyan kicsit úgy kilóg a gondolkozásmódunkból, és olyan elmisztifikált dolog ő. Egy olyan, néha olyan, mint egy galamb, néha ilyen homályos kötfolt, néha ilyen kis ány, vagy ki tudja, kinek milyen elképzelése van. És valóban a lelkünk számára, a gondolkozásmódunk számára kicsit nehezebben befogadható az ő személye, viszont nagyon sokat tudunk őróla. És vajon, hogyha az igéből, amit tudunk, például azt, hogy ő volt az, aki vezette Jézust. Ő volt az, akinek az ereje által a halottak feltámadtak. Ő általa lett felkenve Jézus, hogy betegeket gyógyítson. Az ő ereje által lépett Jézus a tengeren át, úgyhogy nem süllyedt el. És az ő ereje által szólt a viharhoz, hogy csendesedjen le. És lehetne ezeket sorolni. Ott volt Jézussal mindig. Sőt, ott volt a teremtésnél. Az ő ereje szabadította fel Istennek a hitét. Ott az ő szelleme lebegett, tehát a Szent Szellem lebegett a vizek felett. Tehát olyan sok mindent tudunk őről. Tehát ő mindent tud, akkor vajon tud-e neked segíteni? Vajon neked és nekem szükségünk van-e arra, hogy őt jobban megismerjük ahhoz, hogy sikeresebbek legyünk a hétköznapjainkban? Vajon kell-e keresnünk őt, az ő vele való közösséget? Mit tanít erről a Biblia? Vajon tudja, hogy mi a helyes kiút abból a problémából, abból a nehézségből, amiben esetleg belekerültünk? Tudja, hogy ha jó úton járunk, ahogyan tudunk még tovább menni, még előrébb menni, még magasabbra menni? Tudja a Szent Szellem vajon azt, hogy hogyan tudod átvenni a gyógyulásodat a testbe? Tudja a Szent Szellem azt, hogy hogyan igazíts ki az útjaidat? Tudja a Szent Szellem azt, hogy hogyan jöjj ki az adósságból? Tudja a Szent Szellem azt, hogy hogyan állíts helyre a kapcsolataidat, ha azokat elrontottad? Tudja. Tudja. Tehát van valaki benned közelebb, mint gondolnád, aki tudja a válaszokat. És a mi imáink, a mi hitünk, a mi Isten képünk néha olyan, Isten olyan messze van, és nekem úgy kell imádkozni, hogy áthatoljon az egeken, és hangosan kiáltok, hogy meghald, amit én akarok, pedig ez egy teljesen téves elképzelés, mert amikor imádkozol, az ágyadnak a szélén, vagy a fotelodban, vagy a kanapé mellett, vagy bárhogy az autódban, nem messzire kell imádkoznod, hanem közelre. Mert közel van ő. Jézus az Atya jobbján van, tudom, a mennyben van, stb. De a Szent Szellem benned van. És mindent tud. És mindent tud. Sőt, azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, és jobb nektek, hogy én elmegyek. Azt gondolnánk, hogy Jézus itt lenne velem, itt lenne mellettem, meg tudnám fogni a kezét, tudnék tőle kérdezni. Mert sokkal jobb lenne az, nem? Beszélj itt nekem valami szellemről, amit nem látok, nem érzékelek. Miért jobb ez? Jézus nem beszélt félre. Ha Jézus itt állna, bejönne a terembe, megállna itt a színpad előtt, és szeretnél valamit kérdezni tőle, sorba kéne álljál hozzá. Mert egyesével tudna foglalkozni. Bár bizonyára átadnám neki itt a teret fizikai értelemben, és odaadnám a mikrofont, hogy inkább te csináld. De érted ugye, hogy a Szent Szellem azonban kitöltetett mindannyiunknak a szívébe, és bármikor, egy csúnya szóval mondom, és ne értsetek félre, bármikor rendelkezésedre áll. Mindig ott van, a nap 24 órájában. És nem alszik el, mint ahogy mi elalszunk a testben. Napi, nem tudom, 5-6-8-10 órát. Van ez a milyen ördögi mondás ez, hogy az ördög nem alszik. Hallottad, ugye? Mi az, amit ez generál az emberben? Félelmet. Ez a pokolból kiköpött, popokolból felböfögött kijelentés, amit a démonok elterjesztettek a világba, keresztény körökben, és hogy az ördög nem alszik. Legyél óvatos, vigyázz, félj. És természetesen, hogyha az ember ezt helyesen fogja meg, és kell az embernek a bölcsességet használni, akkor lehet elővigyázatos sokszor, tudván azt, hogy az ördög nem alszik, de az miért nem terjedt el keresztény körökben, hogy a Szent Szellem nem alszik. Mindig ott van, hogy vigyázzon rád, mindig ott van, hogy szóljon hozzád, mindig ott van és képes arra, hogy vezessen téged, és az angyalok sem alszanak, a hatalmas erejűek, akik arra lattak rendelve, hogy azokat segítsék, akik az üdvösségnek az örökösei, azaz minket, és az igét, ahogy szóljuk, az angyalok azt megcselekszik, ezt írja valamelyik Zsoltár, nem tudom pontosan hol. Miért nem ez van a tudatunkban? Miért nem ez van a szívünkben és a hitünkben? Persze ez van, ugye? Csak egy költői dolog volt. Ez mindenkinek ez van az elméjében. Ezzel kell föl reggel, hogy Szent Szellem, tégy engem alkalmassá arra a mai napon, hogy egész nap veled járhassak. Hogy egész nap közösségben lehessek veled. Hogy egész nap halljam a te szavadat, és engedelmes legyek arra, amire te vezetsz engem. Ugye ez van mindenkiben. Igen és ámen. És ellenállunk így minden félelemnek, ellenállunk így minden gátlásnak, ellenállunk így minden kísértésnek, ellen tudunk így állni minden nehézségnek, nem engedjük meg a depressziós gondolatoknak, hogy uralkodjon felettünk. Miért? Mert ő rá nézünk, és vele vagyunk közösségben. Nem lehet egyszerre a Szent Szellemmel mély közösségben lenni úgy, hogy közben az ember depressziós, és kesereg, és siránkozik, és nyafog, és panaszkodik. Egyszerűen nem lehetséges. Úgyhogy ezért is van erről szó. Tehát, ha te tudsz hallani az Úrtól, egész pontosan, ha tudsz hallani a Szent Szellemtől, és megcselekszed azt, amit ő mond neked, akkor az vajon működni fog a te számodra, hogy kihoz téged a problémáidból, kihoz téged a betegségből, kihoz téged az adósságból. Ha valóban képes vagy meghallani az ő hangját, ha valóban tudsz engedelmeskedni annak, amit őtőle hallottál, akkor az mit hoz neked? valami rosszat? Hova vezet téged Isten szelleme? A csőd felé, a katasztrófa felé, a tönkremenetel felé, a válás felé? Hova vezet Isten szelleme? Kivel van közösségben folyamatosan a Szent Szellem? Olyannyira, hogy egy vele. Jézussal és az Atyával. Ők három különböző személy, de oly mértékben, közösségben vannak egymással, hogy ők egyek. Az az egység, ami ő közöttük van, ez az én számomra vonzó. És a Szent Szellemmel én közösségben vagyok, akkor közösségben vagyok Jézussal, és közösségben vagyok az Atyával is. Mert ők oly mértékben egyek, hogy az én mogyorony anyám ezt alig bírja felfogni. Érted, ugye? Tehát a szellemmel való közösség az egy olyan erőforrás, ami számunkra, ami át tud vezetni minden problémán, minden fájdalmon, minden nehézségen, minden kilátástalan helyzeten. Hogy kell erről halljunk, kell erről tanuljunk. Ha meghalljuk az ő hangját, már pedig meghalljuk, és annak engedelmeskedünk, akkor működni fog az, ami számunkra, amit ő mond nekünk. Nem lehetséges, hogy nem működjön. Nem lehetséges az, hogy nem működjön Istennek az igéje. Mert a Szent Szellem mindig az igével fog vezetni, az igény keresztül fog vezetni, az igével összhangban fog vezetni, mert az ige és a szellem egy. Nagyon sok, nagyon jó ember van, aki szereti Istent, de nagyon sok mindent nem tud arról, hogy mit is jelent vezetve lenni a Szent Szellemtől. Vannak emberek, akik mindenfélére támaszkodnak, nem igei dolgokra, nem hatékony szokásokra, és csak az alapján hozzák meg a döntéseiket, és csak az alapján irányítják az életüket, amit érzékelnek, amit látnak, ami kézzelfogható, ami a könnyebbik út. És erre mondja Pál apostol itt az 1 Korintus 2-ben, a 14-esben, hogy az érzéki ember pedig nem foghatja meg Isten szellemének a dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel szellemileg lehet azokat megítélni. Szellemileg lehet azokat megítélni. Az érzéki ember, ki az érzéki ember? Azt hiszem az angol valahogy azt a szót használja, hogy unspiritual, ami azt jelenti, hogy világias, földhöz ragadt. Csak az öt érzékszerve az, aminek a befolyására hajlandó döntéseket hozni, aminek a befolyása alatt áll. Tehát csak az alapján mérlegel, az alapján hoz döntést, az alapján véleményez dolgokat, amit lát, amit meg tud fogni, amit meg tud érinteni, amit meg tud szagolni, és amit hall. És ezek mind az öt érzékszerv a fizikai világhoz kapcsolódik. Az érzékelhető világhoz, amiben benne élünk. És ezek jó dolgok, jó, hogyha mindez öt érzékszerved nagyon jó mértékben működik. Nagyon jó. De a szellemi ember az nem ezt veszi alapul, hanem azt a bizonyos, nem akarok valami okkult dolgot behozni, azt a másik érzékszervedet, ami a hited, ami a szellemi látásod. Mert a egyet lapozol, illetve egy párat, a 2 Korintus 4-re, ott azt látjuk a 4-es fejezet 17-es, 18-as versében, hogy Pál apostol azt mondja, hogy a mi pillanatnyi könnyű megpróbáltatásunk igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Na ezt most próbáljuk értelmezni, ezt annyiszor hallottuk már, annyiszor gondolkoztunk már ezzel, annyi szó volt már erről, de hogyan lehet nézni azt, ami nem látható? Hogyan látom azt, ami láthatatlan? Gondolkozol-e néha azokon az igéken, amiket olvasol? Próbálod-e értelmezni? Próbálsz a mélységére menni? Mert azt mondja itt az ige, hogy ami látható, azt nem nézem, azt nézem, ami nem látható. De hát hogyan lehet nézni azt, ami nem látható? Van valamilyen érzékszervünk, ami nem ebbe az öt fizikai világgal kapcsolatos érzékszervben van benne, hanem valami másfajta. Valahol máshol van. Hogyan lehet látni azt, ami a falon kívül van? El tudod képzelni az épületet, ami a szomszéd épület itt a falakon kívül? El tudod képzelni, főleg, hogyha már láttad előtte párszor, akkor ez még segít is neked. A képzeleted, az elméd, a hitednek a szemével kell látnod azt, ami láthatatlan. És azt mondja az ige itt erről, azt mondja Pál apostol, hogy ez a láthatatlan dolog nem a szomszéd épület, hanem Istennek a dolgairól beszélünk, ez örökké való. Mert az, amit megfogunk itt, az, ami kézzel fogható, akár ez az épület, vagy bármi, ami az öt érzékszervvel elérhető, ez ideiglenes. Ez nem örökké való. Ez mind ki van téve a változásnak, ez mind változásnak van alávetve, és minden meg is változik. Ha ez igaz, hogy minden változik, ami az öt érzékszervvel megfogható és érzékelhető, akkor változik a tested állapota. Legalábbis változhat. Változik az anyagi helyzeted. Változhatnak a kapcsolataidnak a minősége. Változhat a szolgálatodnak az állapota. Változhat az, hogy milyen autóban ülsz. Minden változik. Minden változik. Ez az épület 500 év múlva nem lesz itt. Biztos vagyok benne, meg fog változni, minden változik, és ha valami ki van téve a változásnak, az nem rossz dolog. Mert ha valami jó, ki van téve annak a változásnak, hogy még jobbá váljon és jobb legyen. Ha valami még jobb, akkor ki van téve annak a változásnak, hogy még kiválóbb legyen. Ha valami rossz dolog van, abban is benne van a lehetőség, hogy megváltozzon és jóvá váljon. Hogyan állsz hozzá? Hogyan képzeled ezt el? Hogyan tekintesz erre? Már az, ahogy erre tekintesz, már az Isten szellemének a vezetésével legyen értékű. Miért mondom ezt? Azért, mert az ismeret is tud téged vezetni. Jó hallottad, amit mondtam, igen. Az ismeret el tud téged vezetni, és nem egy emberi bölcsesség, hitető beszédeféle ismeret, nem egy olyan ismeret, ami okoskodás, vagy ami eszmefuttatás, hanem az igei ismeret, Isten ismeret. Ha ismered Isten akaratát, ha ismered, hogy ő mit akar veled, ha tudod, hogy mi az akarata veled, vagy bizonyos helyzetedben, akkor megvan a vezetésed, hogy mit kell csinálni, nem? Kell valami különleges dolog, hogy a Szent Szellem ébresszen fel az álmodból éjszaka, hogy rázza meg a vállaidat, hogy te figyelj, akarom, hogy gyógyulj meg. Ha az igében meglátod azt, hogy az ő akarata az, hogy mi jól éljünk, hogy mi gyarapodjunk, hogy egészségesek legyünk. Ha meglátod ezt az igében, ezt a képet, hogy ez az ő természet, ez az ő jelleme, ez az ő tulajdonsága, akkor önmagában ez már vezet téged arra, olyan döntéseket hozzál, hogy ezzel összhangba hozd magad. És ellenállj akár a betegségnek, vagy fájdalomnak, vagy a hiánynak. És ez nem zárja ki a Szent Szellemet, mert a Szent Szellem is erre vezet, hisz a Szent Szellemtől van a kijelentés, a Szent Szellemtől van a megértés. Jézus mondta, megismerjétek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Tehát az igazságnak a megismerése, az felszabadít téged arra, hogy megtedd azt, amit ő mond neked. Amen? Néha annyira elszellemiesítjük, ezt most egy negatív kifejezésen mondom, a Szent Szellem vezetés, hogy valami annyira nagyon különleges dologra várunk, valami ami mennyei erre, ami annyira nagyon természet fölötti, annyira nagyon különleges, annyira nagyon látványos, pedig nem erről van szó. Hanem ez önmagában természet fölötti egy Isten vezet bennünket, mert egy természet fölötti lény, ha nevezhetem így Istent, benne él egy fizikai természetes testben. És a Szent Szellem összekeveredett az én szellememmel, szétválaszthatatlanul bennem él. Olyan közel van hozzám, hogy ennél közelebb már nem tud jönni hozzám. És amit kérdezni kell tőle, akkor nem kiabálok azon, hogy áttörjek nem tudom hány démoni seregen át, a fellőkön át a mennybe, hogy Isten meghalljon engem. Ez nem így van már az új szövetségben. Hogy le kell nekem győzni, mit tudom én miért, és nekem ezt meg kell harcolnom, hogy az én imám valahogy oda fölérjen. Nem. Ott van benned. Amerre mész, ő veled tart. Ha érzed, ha nem érzed. Ha tudod, ha nem tudod. Ha bemész a boltba vásárolni, és az újjászületett ember, vagy a Szent Szellem ott van benned. Ott van veled. Elkísér téged. Sőt, azt mondom neked, hogyha bemész zülleni egy kocsmába, akkor is ott van benned a Szent Szellem. Nem fog a kocsma ajtón kívül maradni. Mert benned van. Bizonyára, ha ezt teszi valaki, vagy olyan dolgokat csinál, és olyan dolgokat tesz, amik az ő akaratán kívül vannak, csöndbe fog lenni a Szent Szellem, vagy ha szól is, nem fogja a te szabad akaratodat fölülírni erőszakkal. És egy másik ponthoz ezzel is érkeztünk, hogy ő vezet téged, de nem írja felül azt, hogy te mit akarsz. A te akaratodat vagy aláveted annak, amit ő mond neked, a te akaratodat vagy alárendeled annak, ahogy ő vezet téged, vagy nem. És ez kinek a döntése? Kinek a döntése az, hogy mi a Szellem által vezetve vagyunk, vagy nem? Isten dönti el, hogy mi követjük őt, vagy nem? Nem. Ezt mi döntjük el? Mi döntjük el, hogy hajlandóak vagyunk az öt érzékszervünket nem felfüggeszteni, mintha nem is lenne, hanem hogy hajlandóak vagyunk-e arra, hogy ne az alapján hozzunk döntéseket. Mert azok vagy összhangban vannak az igével, vagy nem. Az érzések azok vagy összhangban vannak az igével, vagy nem. Nagyon sokszor nem. A test az meg soha nincs összhangban a Szellemmel, mert egymás ellen vannak. Ez több helyen nagyon egyértelműen, világosan mondja az ige a Galata 5-ben, a Róma 8-ban és a Korintusi levélben is, hogy a test a Szellem ellen törekszik. Mindig is ellene lesz és ellene fog lenni addig, amíg te ebben a testben élsz. Ha azt szeretnéd, hogy ettől megszabadulj, akkor ebből a testből ki kell lépned. Magyar szóval mondva meg kell halnod. De ugye nem akarunk meghalni. Hosszú életet akarunk élni. Miért akarunk hosszú életet élni? A világi kívánságok miatt? Azért, mert akarjuk élvezni az életet? Ez lehet, hogy rajta van a listán, de nem ez az elsődleges. Az elsődleges dolog, ami miatt hosszú életet akarunk élni, az az, mert Isten azt akarja, hogy hosszú életet éljünk. És én engedelmeskedni akarok Istennek. És hosszú életet akarok élni. Ámen? Aztán persze ő tud engem arra vezetni, hogy az életem az élvezetes legyen. Na de ez egy másik dolog. A kijelentésnek és a megértésnek a hiánya a Szent Szellem vezetésével kapcsolatban azt okozza sok emberben, hogy nagyon sok ember tétova, és habozik, és nem képes meghozni döntéseket. És ha esetleg te egy ilyen ember vagy, és állandóan tétovázol, és nem tudsz döntéseket hozni, akkor ez megfoszt téged. Az én életemben, ha tétovázok, és nem tudom, hogy most akkor merre menjek, mit csináljak, nem hallom a Szellem hangját, akkor olyan bizonytalanság érzése és bizonytalansággal tölt ez engem el. Ez meglop, és megcsonkít, mert nem ez Istennek a szándéka és terve, hogy bennünket úgy vezessen a homályban, a sötétségben, hogy mit teljesen kilátástalanul elveszve éljük az életünket, és akkor vagy megtaláljuk a sötétben az ajtót, vagy nem találjuk meg a sötétben az ajtót. Úgy hiszem, hogy a Szellemet követni az egy kaland. Mert nem feltétlenül mindig úgy vezet ő minket, hogy minden lépésünket tudjuk előre, hogy mit kell csinálni és mit kell tenni, hanem kijelent nekünk valamit a jövővel kapcsolatban, vagy a szándékát, vagy a tervét, mutat nekünk valamit, és azt mondja, hogy ezt csináld, vagy ezt tedd, erre menjél. Aztán pedig nekünk hittel kell erre rámozdulni és lépni. Mert hogyha mindent megmutatna, minden lépést, az utolsó, legapróbb részletekig, hogy mi fog velünk történni, hogy mi fog velünk bekövetkezni, milyen akadályok lesznek, milyen szép dolgok lesznek, és lehetne itt tehát az teljességet megmutatni. Tehát, ha ezt megmutatnánk, ezt látnánk, akkor nem kellene hozzá hit. De ugye az igaz ember hitből él, a hit pedig azt is jelenti, hogy hallunk Istentől, és azt megcselekedjük, amit ő mond. És egy lépést teszünk, és nem tudjuk pontosan, hova megyünk, vagy hova lépünk ezzel, de engedelmes vagyok Istennek, és tudom és bízom abban, hogy az az út az nem a szakadékba vezet, hanem az előre felé vezet. Mert van valami, amit nekem mutatott, mondott, hogy ott a következő héten, következő évben, vagy következő távlati célban oda el tudok jutni. Ez a különbség a bolond és a bölcs ember között. Sokszor hallottátok már ezt tőlem, kedvencem. Ez különbözteti meg a bolondot a bölcstől. Az egyik hallja Istennek a szavát, Jézus mondja ezt a példázatot, hallja az én szómat, és megcselekszi. Az bölcs. A másik meg hallja az én szómat, és nem cselekszi meg. Az meg bolond. És eljön a vihar a bölcsre is, meg a bolondra is. Eljön az életnek a nehézsége, az életnek a megpróbáltatásai, a viharok, az árvizek. Az egyik megáll, a másik pedig elbukik. És a különbség itt nem is az volt, hogy hallották-e, hogy hallottuk-e Jézusnak a szavát. Nem az a különbség, hogy képesek voltunk felfogni azt, amit ő mond, vagy nem, hanem hogy engedelmesek voltunk-e neki, vagy sem. És itt hadd kérdezzek tőletek valamit. Mit gondoltok, meghallja-e, vagy meg tudja-e hallani egy pogány ember, egy nem új elszületett ember Istennek a hangját? Képes-e arra, hogy meghallja Isten hangját? Egy meg nem váltott ember képes-e meghallani Istennek a hangját, Istennek a vezetését? Abszolút igen. Ha ez nem így lenne, egyikünk se lehetne itt. Mert mindannyian úgy kaptuk az elhívást, hogy nem hittünk ő benne. Csak hallottuk az ő hívő hangját, nem újjászületett emberként hallottuk az ő hívó szavát, hallottuk az evangéliumot, hallottuk a tanítást a megfeszítettről, nem emberi okoskodás és nem emberi bölcsességnek a hitető beszédeiben, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában. És egyszerűen ez vonzott bennünket, és itt vagyunk. Na már most, hogyha világi emberként, nem hívő emberként képesek voltunk, és képes a világ meghallani Isten hangját, hogy lehetséges az, hogy sok keresztény ember szinte alig hallja Istennek a hangját? Vagy ha hallja is, akkor nem engedelmeskedik. Ha megkérdőjelezzük azt, hogy képesek vagyunk-e hallani Istentől, és ő tud-e vezetni minket, a Szent Szellem tud-e hozzánk szólni, akkor gondolj arra, hogy az Ószövetségben Isten az ő akaratát képes volt véghez vinni pogány királyokon keresztül. Használt nem zsidó, nem Isten hívő királyokat is. Gondolj csak Círuszra, ott gondolj csak Nabukodonozorra, és van még egy pár ember, akit Isten képes volt használni. Mennyivel könnyebb lenne, vagy könnyebb kellene legyen nekünk az, hogy ő minket vezet. Miközben nem kívül van nekünk, nem rajtunk kívül áll, hanem bennünk van. Egyé vált a szellemünkkel, a Szent Szellem. Gondolkoztatok-e ezen valaha így? Érdekes, ugye? Ha Isten képes szólni nem hívő emberekhez, és azok képesek azt meghallani, némelyek még képesek valamilyen szinten engedelmeskedni is, vannak, akik nem tudatosan csinálják ezt. Persze az a pogány ember, aki elutasítja Istent, ő engedetlen, és egy bizonyos értelemben nem családtag, de mégis képesek meghallani az Úrnak a hangját. Nekünk miért olyan nehéz időnként? Vagy miért gondoljuk azt, hogy ez valami misztérium? Úgy hiszem, hogyha ismerjük Istennek az akaratát, ha ismerjük Istennek a tervét, ha az igéből megismerjük és meglátjuk az ő szívét, meglátjuk az ő jellemét, meglátjuk azt, hogy ő milyen, akkor bizonyos értelem, és azt értsétek jól, amit mondok, nincsen szükség külön vezetésre. Mert ott van az ige kijelentésként bennünk, és ott van bennünk az, hogy mi az, amit ő akar, és hogy merre akar bennünket vezetni. Ugye az előbb azt mondtam, az elsődleges vezetése Istennek velünk kapcsolatban az a bizonyosság, de ott van az írott ige is, ami szintén vezet bennünket. Melyik van előbb? Nem biztos, hogy ezt rangsorolni kell, vagy sorba kell állítani, de az az ember, aki azt mondja, hogy én nem hallom soha Isten hangját, az véleményem szerint soha nem olvassa a Bibliáját. Mert a Bibliában leírt logosz, a szó, az Istennek a hangja, ami szól hozzád. Ha hallani szeretnéd Istennek a hangját, olvasd a Bibliádat. És Isten szólni fog hozzád. Természetesen vannak dolgok, amiket aktualizálni kell, és tudni kell helyesen értelmezni az igét, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Nagyon tetszik Istvánnak a példabeszédekkel kapcsolatos tanítás sorozata, bizonyára ezt folytatja majd, hogy hogyan értelmezzük azt, amit akár Jézus is mondott és tett, hogy mi az, ami ránk vonatkozik, mi az, ami ránk nem vonatkozik, mik a szimbólumok, mik az allegóriák, stb. Stb. De az biztos, hogy Isten szól hozzánk az igén keresztül. Itt Pál apostol azt mondta a római levélben, hogy olvasom még egyszer, a 8. fejezet 14-es versétől, hogy mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá atyám. Hányan szoktátok kiáltani azt, hogy Abbá atyám? Mert itt Pál apostol nem azt mondja, hogy aki által suttogjuk, aki által beszéljük, aki által dörmöljük, vagy imádkozzuk, elkiáltsam magam. Nem szégyellem, csak nem akarom, hogy a nyakad összerezzenjen. Kiáltjuk, ezt mondja itt. És lehetne ennek egy hangsúlyt adni, aki által kiáltjuk, hogy Abbá atyám. Nem véletlenül van ez itt. A kiáltozás az egy olyan határozott bizonyosság benned, hogy nem szégyenled, hanem azt kijelented. Kiáltani is tudod. Nem egy foci meccsen vagyunk, ahol kiáltozunk bármit, hanem kiáltjuk azt, hogy drága jó apukám, Abbá atyám. És ezt milyen szellem által tesszük? Nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok. Tehát a fiúságnak a szelleme a miénk. És nem a szolgaságnak a szelleme. Nem úgy van bennünk a Szent Szellem, illetve nem úgy lettünk mi fiak, hogy mint szolgák, akiknek kutya kötelességük engedelmeskedni Istennek, mert különben jön a büntetés. Egy szolgáló bizonyos értelemben, használjam ezt a kifejezést, hogy egy alkalmazott egy cégnél van munkaköri leírása, van kötelessége, persze jogai is, de számon kérhető, mert valamire megállapodott. És bizonyos értelemben, és csúnya kifejezésre tudom, de szolgálja azt a vállalkozást, ahol ő dolgozik. De nem ilyen szellemet kaptunk mi a fiúságra, hogy nekünk szolgálni kell, ha akarjuk, ha nem. Ha tetszik, ha nem. Ha kedvünkre van, ha nem. Hanem a fiúságnak a szellemét kaptuk. Aki által azt mondjuk, azt kiáltjuk, hogy Abbá atyám, apukám. A főnöködnek nem mondod azt, hogy drága jó főnököcském, úgy szeretlek, bármit megcsinálok neked, csak mondjad. Visszatetsző ez így, nem? Szereteted, tisztelheted a főnöködet, a vezetődet a munkahelyeden, de ott ez nem így működik. Az Isten való kapcsolatban, és sokan egyébként úgy élik a keresztény életüket, mint egy szolga. Nekem szolgálni kell, tennem kell, ma nem, akkor jön a büntetés, és jön a Isten, leveszi rólam a védő oltalmazó kezét, és akkor megbüntet, és ki vagyok szolgáltatva, és nekem tizedet kell fizetnem, mert különben a kártevők tönkretesznek, és törvény alá rekezték magukat, engedelmeskedni akarnak, a törvény, a betűnek megfelelve, de nincs meg bennük ez a drága jó apukám, szeretlek téged. Mondd, mit szeretnél, hogy tegyek. Mondd, amit te mondani akarsz nekem, és én azt megteszem. Hadd engedelmeskedjek neked. Hadd vessem alá magam a te akaratodnak. Hadd feszítsem meg a testet, mert úgy szerettél engem, úgy szeretlek én is téged. Ez egy kapcsolat. És úgy olvasom, hogy így értelmezzük újra az igét. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre. Nem kell félnünk semmitől, főleg nem az atyától, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atyám. Aki által, a szellem által kiáltjuk, hogy drága jó apukám. Ő által kiáltjuk, hogy abbá atyám. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a fiúság szelleme bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt. Mondd utánam, a Szent Szellem bizonyságot tesz az én szellememmel együtt. A Szent Szellem bizonyságot tesz a te szellemeddel együtt. Azaz, ha te szellemed rámozdul valamire, hogy igen, akkor a szellem, Szent Szellem megpecsételi, hogy igen, bizonyságban vagyok, összhangban vagyok veled. Itt szó szerint, és az elsődleges értelme az igének, hogy Isten gyermekei vagyunk. Istennek a fiai vagyunk. Gyönyörűséges ez az ige sorít, ugye? Amikor ismered ezt, amikor tudod ezt, akkor önmagában ez vezetni tud téged. Amikor ismered Istennek a jellemét, és tudod azt, hogy ő mennyire szeret téged, akkor ez már önmagában vezet téged arra és ahhoz, hogy nagy bátorsággal menjél hozzá. Nem kell hozzá egy különleges isteni tűzcsóva megjelenjen előtted, vagy egy angyal, hogy figyelj, bátorsággal menj az atya elé, mert ő szeret téged. Nem kell neked egy ilyen külső megerősítés, mert belülről tudod már, hogy ő szeret téged, és egyébként ott van az igében, hogy járuljatok bátorsággal a kegyelme teljes királyi trón elé. Ugye? És ez már egy vezetés. Ez már összhangban van Isten szellemével. És egy picit hadd erősítsem meg, nem azt, amit én most itt mondok nektek, hanem csak gondolkozzunk logikusan. Hogyha van a konyhádban egy nagyon éles kés, és van arról ismereted, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon éles kés, akkor az arra vezet téged, hogy körültekintően használd, ugye? A Szent Szellem különleges vezetése az, ami arra vezet téged. Természetesen ő tud szólni, ad neked bölcsességet, de a maga az ismeret, hogy ez egy éles kés, azzal fogod vágni a húst, és nagyon vigyázni fogsz, hogy nehogy megszaladjon, ha elvágd az ujjadat. Vagy mondjuk egy másik példát, be akarsz menni a szomszédhoz. Nagyon jóba vagytok, jó ismeretségben vagytok, és bármikor átmehettek egymáshoz. De van egy ismereted arról, hogy neki van egy kiszámíthatatlan kutyája az udvaron elengedve, akkor mit fogsz csinálni? Előbb becsöngetsz, ugye? Jöjjön ki, fogja meg a kutyát. A Szent Szellem különleges vezetése ez? Valamilyen szinten igen, mert az ő bölcsessége által fogsz becsöngetni, de nem egy olyan különleges dolog, hogy hú, ez most valami... Átmegyek a szomszédhoz, mit tegyek, uram? Becsöngessek, vagy ne csöngessek? Legyek bátor, te bátorságnak a szellemét adtad nekem, nem a félelemnek a szellemét, mit tegyek? Tehát nem így csinálod. Sokkal természetesebb a dolog, használod a józan eszedet. Miért? Mert a Szent Szellem a józanságnak a szelleme. És a Szent Szellemet követed, de mégse úgy, hogy én most a Szent Szellemet követem. És a Szent Szellem követése nem egy érzés, hanem egyszerűen csak teszed azt, amit onnan belülről, mint bizonyosságként tudsz, hogy mit kell tenned. Aztán lehetne még sorolni ezt a sort nagyon hosszan, ha tudod, hogy eléggé kopottak a nyári gumik, akkor óvatosan vezetsz. Ugye? Ugye? És nem mész ész nélkül az esőben, a kanyarban. Ha bizonyos személyekkel kapcsolatban van ismereted, hogy ők milyenek, mi az, ami jó nekik, mi az, ami rossz nekik, mi az, ami felbosszantja őket, mi az, amivel tudsz nekik segíteni, stb. Lehetne sorolni, akkor úgy tudsz hozzájuk közelíteni. A Szent Szellem adhat kijelentést is erről, hogy hogyan viszonyulj esetleg egy idegenhez, de ha valakit megismersz közelről, ha valakivel kapcsolatban vagy, akkor ez az ismeret már önmagában vezet téged. Tehát Istennek a helyes ismerete önmagában meghatározza azt, hogy merre mész és hogy hogyan vezető téged. Önmagában, Istennek a helyes ismerete. Bizony. Ha ismered Istennek a tervét, ismered az ő szándékát, akkor nem feltétlenül kell vezessen téged úgy, hogy ahogy ezt általában mi gondoljuk, csak egyszerűen meg kell tenni azt, amit ő akar. A Szellemnek a vezetése sokaknak ennek ellenére mégis valami olyan dolog, olyan különleges érzésre várnak, vagy időnként várunk sokan, ami úgy elrugaszkodik a szellemi valóságtól, vagy akár a körülöttünk lévő valóságtól és realitástól. És mondok neked még valami döbbenetest. Van úgy, hogy nem érezzük, hogy Isten vezet minket, és ő mégis vezet. Ha visszagondolsz az életedre, hány és hány példát tudnál te is bizonyára mondani, hogyha elgondolkoznál ezen, hogy Isten vezetett téged oda arra a helyre, ahova éppen jutottál. Mert az egy olyan jól jött ki a dolog. És te nem voltál tudatában annak, hogy én most engedelmes vagyok, Isten szellemét követem. Egyszerűen ő bele sodort. És tudom, hogy ez megbotránkoztató és félreérthető, de akár még a körülményeken keresztül is tud téged vezetni. Bizony. Emlékezetembe jön az, amikor Jézus megszületett, pici csecsemő volt, ugye Heródes halálra kereste. Mi volt a szellem vezetése, és mi volt a körülmény? Meneküljetek el az országból. Jézus életének első két évét külföldön töltötte, Egyiptomban, tudtad-e? És amikor Heródes meghalt, akkor jöttek vissza Izraelbe. Bizony. Ez félelem volt, ez rettegés volt, ez hitetlenség volt Máriától és Józseftől. Nem, ez Isten szellemének a vezetése. És volt ott egy körülmény, amit a Szent Szellem megpecsételt, és ez van. Most én azt akarom, hogy ti menjetek oda el, hogy biztonságban legyetek. Nem kell nektek itt hazárdírozni. Valamikor az embernek a háborús övezetben van a tökéletes védelme, mert Isten azt akarja, hogy ott legyen. Mert Isten akaratában lenni, az a legjobb hely, ahol lehetsz. Ott van védelmed, ott van biztonságod, ott van bőséged, ott van ellátásod, ott van kijelentésed, ahol Isten akarja, hogy legyél. Amikor az ember kikerül Isten akaratából, akár engedetlenség miatt, akár figyelmetlenség miatt, akár az öt érzékszerv okozta érzelmi vagy gondolati sok hatások miatt, félelem miatt, akkor kikerül az ember a védelem alól is. De ugye mi a felségesnek rejtekében lakozunk, a mindenható árnyékában nyugszunk. Mert azt mondjuk mi, az Úr a mi oltalmunk, a felségest választottuk a mi hajlékunknak. Ő a mi hajlékunk. Ez azzal is jár, hogy az ő akaratát keresem, és akarok ott lenni, ahol ő akarja, hogy én akarjak lenni. Amen. Halleluja. Ha egy érzés vársz, mint vezetést, akkor nem hisz szerint várod a vezetést Istentől. Az érzések a látható, érzékelhető birodalomhoz tartoznak és elmúlnak. Az Úr vezetéséhez alapfelállásként nem tartozik érzés. És azért furcsa, nem azt mondom, hogy nehéz, de furcsa, vagy érdekes erről beszélni, mert ugyanakkor a szellem vezetés és ez a bizonyosság megnyilvánul a lelkünkben is, megnyilvánul az érzelmeinkben is, megnyilvánul a gondolkozásmódunkban, de nem mindig jár a hidegrázással, vagy melegrázással, vagy attól, hogy feláll a szőr a nyakunkon, és hú, Isten szólt hozzám. Nem mindig jár ezzel együtt. Ugye a szellemed Isten... Ez hasonlatos, tökéletes, újjászületett. Amint ő van, úgy vagy te is a világban. A tested romlott a kívánságoktól, a kényvágytól és mindenféle hamisságtól megfertőzött állapotban van, bűn alá rekesztve. A lelked, érzelmeid, gondolatod, az akaratod, amelyik oldalra áll, amelyik oldalra hozza a döntését, az akaratát, olyan irányba fogsz elmozdulni. Ez mindig így van, hogy a szellem a test ellen van, és a lelkedben döntötte el azt, hogy milyen irányba fogsz haladni. Azaz, hogyha az akaratodat aláveted Isten igének, amit a szellem képvisel, akkor képes leszel betölteni az elhívásodat, a küldetésedet, képes leszel megcselekedni mindazt, amire ő elhívott, sőt, tovább tudsz menni annál, mint sem te gondoltad volna, hogy el tudsz menni. A lelki ember egyébként, hogyha a szónak azt az értelmét nézzük, hogy érzéki, azaz, ahogy a 1 Korintus 2-ben van erről szó, ha az érzékeid, az érzéki embered nem a szellem szerint van átitatva Isten akaratával, nem a szellem szerinti gondolatokat gondolod, nem a szellem szerinti vágyakat táplálod magadban, nem a szellem szerinti Isten tökéletes szándéka szerinti elképzeléseket követed, akkor a lelked testi lesz, azaz az érzékszerveknek a befolyása alatt leszel, és nem fogod a szellemi valóságot megérteni, mert csak a fizikai valóságot fogod tekinteni. Csak arra fogsz tekinteni, hogy mi az, ami körbevesz, mi az, ami látható. Mi az, ami rendelkezésre áll a zsebedben, mint pénz, mi az, amit érzékelsz a torkodban, a testedben, a bármely testrészedben, mi az, amit érzékelsz a kapcsolataidban, mi az, amit meg tudsz fogni. Tehát mi az, amivel tudsz itt a körülötted lévő köz bármilyen módon kapcsolódni. Ha csak ez az, ami alapján döntés hozol, akkor olyan lelki emberré válhatsz, aki érzéki ember, aki nem tudja megfogni Isten szellemének a dolgait. Olvasom még egyszer, jó? 1 Korintus 2-ben az igét. Szeretném az egész fejezetet felolvasni ötször egymás után. Javaslom nektek, hogy olvassátok, tanulmányozzátok, keressétek ebben a megértést, imádkozva olvassátok. 13-as verstől mondjuk, jó? Ezeket prédikáljuk is. Nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít. Szellemiekhez szellemieket szabvám. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. Tehát az érzéki ember, akit az érzékei vezetnek, az, hogy mit lát, hogy mit hall, hogy mik a kilátások, mik a láthatók alapján a remélhetők, mi az, ami rendelkezésemre áll? Tudod, egyik legnagyobb akadálya a szellemmel való szoros együttlétnek, vagy együttjárásnak, az a szemed. Mert Isten mond valamit az igében, ami egy szellemi igazság, egy szellemi valóság, és a szemed mond neked valamit, ami ezzel ellentétes. Ott van például az a példa, ami sokatokat, szinte mindannyiunkat érint valamilyen szinten. Isten igéje azt mondja, hogy te az ő sebeivel meggyógyultál. Ez a szellemi realitás, ez a szellemi valóság, ezt mondja a szellemed, és ezt mondja a Szent Szellem. A lelked mit mond? Az érzékeid mit mondanak? Az orvosi jelentésed mit mond? A láthatók mit mondanak? Más emberek mit mondanak rólad? Ezzel lehet, hogy pont az ellenkezőjét. És akkor lehet dönteni, és lehet választani, hogy mire nézel, a láthatókra, vagy a láthatatlanra. És érted a lényeget, ugye? Pál apostol azt mondta, hogy a láthatók elmúlnak, nem arra tekintünk, hanem a láthatatlanokat tekintjük. De azt nem a fizikai szemeiddel látod, nem a fizikai füleiddel hallod, hanem a hitednek a szemével, és a képzeleteddel. Tehát amikor el tudod magad képzelni, amikor gondolkozol, amikor elmélkedsz azon, hogy mit jelent az, hogy Jézus sebében meggyógyultam, akkor a szellemi oldalra állsz át, és engeded azt, hogy az valóságban jön az életedben. Amíg csak az ott kívül van tőled, hogy azt mondta, hogy igen, szellem, Jézus sebében meggyógyultam, ezt írja az ige, de hát érzem, hogy beteg vagyok, érzem azt, hogy fáj. Ezt nem kell letagadni egyébként, és az érzések azok valósak lehetnek, csak mi az, aminek teret engedsz magadban? Ha nem látod a szellemit, csak a láthatót látod, akkor az fog uralkodni feletted. És minél inkább nézel és látod a láthatót, és minél inkább nem nézel a láthatatlanra, annál inkább a látható uralkodni fog feletted. Minél inkább nézel a láthatatlanra, minél inkább a hitedet oda szegezed arra, és magadra erőlteted azt, amit az ige mond, annál inkább leszel érzéketlen a kívülálló dolgokra, a fizikai tényekre. Mert fizikailag lehet, hogy tény, hogy van benned valahol egy csomó, vagy fáj a füled, vagy görbe a hajad, vagy van valami, ami zavar téged, ez egy dolog, de a szellemi igazság az az, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál. Bocsánat a göndörhajoktól, elnézést, nem céloztam senkinek ezt. Az nem betegség. Tehát a szellemi ember különbséget tud tenni a szellemi és a lelki között. Elmondom még egyszer. A szellemi ember, és ezzel be is fejezem lassan, mert az időnk elég jól elrohant, tehát a szellemi ember különbséget tud tenni a szellemi és a lelki között. A lelki ember nem tud különbséget tenni a szellemi és a lelki között. Te ezt mondja itt az ige, a szellemi ember mindent megítél, tehát ha itt a szellem, itt a lélek, itt a test, a szellemi ember rálát erre, különböző dolgokat meg tud ítélni, tud helyesen véleményt formálni, mert az ige által látja, hogy mi a helyes. Fordított esetben a lelki ember nem látja a szellemit, csak azt, ami előtte van, és csak azt, ami ő maga. És figyelj nagyon jól, a szellemi soha nem mond negatív véleményt a lelkiről. Soha nem ítéli el, soha nem üldözi, soha sem károsztatja azt, és soha sem mondja azt, hogy te szerencsétlen lelki ember, nem látod azt, hogy milyen szellemi erős is lehetnél, mint amilyen én vagyok? Nincs benne ez a felfúvalkozottság, mert a szellemi oldalon mi van? Alázat, tisztaság, bölcsesség, kijelentés, maga Isten. Érted, ugye? Ide lépek a lelkire, itt meg aztán megy az észosztás minden. Én vagyok a okos, meg a bölcs, és innen aztán megy a köpködés mindenfelé. Miért mondom ezt? Meg tudod saját magad vizsgálni, és le tudod saját magad ellenőrizni, akár minket, mint közösséget, vagy akár személy szerint engem, mint vezetőt. Hogy hány gyülekezetet üldözünk mi? Hány vezetőt kritizálunk nyilvánosan, és mondunk negatív véleményt bárkiről? Hányat? Tudod, mit mond a Biblia? Hogy a testi, az mindig üldözi a szellemit. És sohasem fordítva. Ha bekapcsolod a Facebookot és a hírfolyamokat megnézed, de rengeteg olyan keresztény testvérünk van, aki úgy gondolja, hogy nála az igazság, és üldöz mindenkit, minket is. Üldöz és mondja a véleményét, hogy ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok, így téves, úgy téves, és minden esetben rosszak. És az a tuti, és az, az igaz, amit ő mond, és mindenki térjen meg, és legyen olyan, mint ő, mert ha nem, akkor mindenki megy a kározatra. Ez az ember, illetve nem az az ember, nem feltétlenül valakire gondolok, bár valaki eszembe is jut ilyenkor, de ez jellemzően a lelki emberre, azaz az érzéki emberre mutat. Bármennyire is igéket lobogtat, és igékkel ostoroz bárkit, és akár mindannyiunkat, a szellemi ember nem osztja az észt, a kritikát ész nélkül. Érted, ugye? Na még egyszer ezt az igét akkor Az érzéki ember pedig nem foghatja meg Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki meg sem értheti. Tehát meg sem értheti, fel sem foghatja. Ez egy rossz állapot. Keresztény ember lehet érzéki ember? Hogyne? Hogy nem a Szent Szellem uralkodik felette, hanem a saját érzelme, saját gondolata, saját vágyai, saját okossága, emberi bölcsesség uralkodik felette. Meg sem értheti a szellemnek a dolgait. A szellemi ember egy ilyen szerencsétlen helyzetben lévő embert csak sajnál, nem kritizál. Le tudjuk saját magunkat ellenőrizni. Segítségre szorulnak ezek az emberek. Ha elfogadják, elfogadják, nem. De az ige attól még itt igazság, hogy az érzéki ember pedig meg sem foghatja az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy szellemiek lehet azokat megítélni. A szellemi ember azonban mindent megítél. Ez a megítélés szó itt nem negatív véleményt jelent, hanem megvizsgált jelent. Tehát a szellemi ember mindent megvizsgál, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Halleluja! Jó, ha látod és észre veszed ezt. A szellemi ember felismeri a lelki embert, de a lelki ember nem ismeri fel, és nem ismeri el a szellemit. Sőt, üldözi is. Ugye szó szerinti idézet a Bibliából, hogy Izmael üldözi Izsákot. És üldözte mindig is, és a mai napon is így van ez. Nem is szó szerint idéztem, de a lényege az igének ez, hogy a testi, az érzéki, az üldözi a szellemit. A szellemi nem. Isten önmagában szellemi, nem üldözi azokat, akik nem fogadják őt el. Nem csatogtat ostort felettük, hanem szereti őket. Olyannyira szereti őket, hogy hajlandó volt arra, hogy önmagát áldozza fel értük. Mindannyian lelkiek voltunk, érzékiek voltunk, Isten nélkül valók voltunk, reménység nélkül voltunk, szárazok voltunk, távolvalók voltunk, de ahogy szépen fogalmazza az Efézusi levélben Pál, közelvalókká tett minket. Most már közelvalók vagyunk. Közelvalók vagyunk. És ebben fejlődünk, ebben növekszünk, ebben megyünk előre. És olyan jó, hogy Isten irgalmas velünk, és könyörületes, és szeret minket. Ott abban a helyzetben, abban az állapotban, ahol vagyunk, ott szeret minket, úgy szeret minket. Akarja, hogy fejlődjünk, akarja, hogy növekedjünk, és ő ehhez minden segítséget, minden támogatást megad. Halleluja. Álljatok fel, kérlek benneteket. Ahhoz, hogy szellemi emberré váljál, az első lépés, a szellemedben újjá kell születni. Ha nézel bennünket, most valaki jött az alkalom kezdése után, vagy nézel bennünket most, akkor itt a lehetőség arra, hogy befogadd az Úr Jézust a szívedbe, és szellemedben újjászülés, mert újjászületés nélkül nem lehet Isten országába bekerülni. Kérlek benneteket, hogy a hitetekből, a szívetekből, a bensőtökből, az őszinte egyenességetekből valljátok meg velem együtt a Úrnak, az Úr Jézus Krisztust a Római Levél 9-es, 10-es verse alapján. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek téged, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, és legyél az én gyógyítóm. Én most hittel megvallom, Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, és te vagy az én gyógyítóm. Ez az igazság. Ez a szellemi igazság. Én erre nézek, így tekintek magamra. Jézus vére eltörölte minden bűnömet. Örök életet nyertem a Jézus Krisztusban. Ámen. Halleluja.